nem a Valentin napról kéne a Valentin nap szóljon, hanem hogy ünneplésről, és hogyha valaki ünnepelni akar, millió más alkalmat is tudna rátalálni, hogy ünnepeljen. Aminek az alapja szerintem a hálaérzet kéne legyen, hogy vagyunk egymásnak, meg úgy vagyunk az életben, hogy megtanuljuk látni a jó dolgokat is, nem mindig csak a pohár üres felét.
Most azt hiszem, hogy szakemberként, terapeutaként nagyon sok pár megkeres téged azzal a kérdéssel, hogy hogyan tovább. Amikor már hozzád jutnak, akkor legalább tudatosítják a problémát, és a te segítségeddel megpróbálnak tovább lépni, vagy éppen lezárni egy kapcsolatot. Szerelem egy örök kérdés. Nem tudom, hogy hogyan lehet megfogni ezt az életérzést. Itt már próbáltuk érzelmi szempontból, fizikai szempontból, agyi szempontból, de hát azt hiszem, hogy ez egy annyira bonyolult folyamat, és olyan kíváncsi vagyok, hogy te mivel találkozol így a mindennapokban, hogy hol bukunk el, vagy éppen hogyan tudjuk ezt az életérzést továbbvinni?
Hát azért tudományos szempontból tényleg részleteire lehetne boncolni ezt az egészet, mert van, aki nagyobb hangsúlyt tesz az elején a biokémiai folyamatokra, arra mámorra, ami elvakít minket, és olyan az agyunk, mintha drogoztunk volna. Na most milyen kezdett egy olyan kapcsolat, amiben két drogos ember találkozott? Tehát ezt így el szoktam humorizálni. Közben meg igazából a személyiségünknek az érésében, hogyha felfejlődünk oda, hogy el tudunk köteleződni, akkor én úgy gondolom, a szeretettel összefűzve, arról kéne szóljon, hogy először tudom magamat szeretni, és akkor be tudom a másikét is fogadni. És akkor ez egy ilyen nagyon szép dinamikus játékká válik. Nem alárendelődök annak az érzésnek, hogy meghalnék a másik nélkül, hanem döntés alapú a szeretetem és a kapcsolatom, hogy én ebbe belementem, nekem ez az ember kell, és nem azt mondom, hogy nem tudok nélküle élni, hanem azt mondom, hogy nem akarok nélküle élni, tehát éltetem, teszek érte, örömmel tölt el, hogyha másik is boldog, együtt meg tudom vele élni a boldogságot. Én szentül hiszem, hogy ez élteti a szeretetet és a szerelmet hosszú távon is. Mert az első rész, az tényleg egy kicsit mámoros, az tényleg lankad, az nem tudja fenntartani egy egész életen keresztül a kapcsolatot.
Hogyha már itt a drogos hasonlatnál vagyunk, ugye az nehéz még, amikor az ember elkezd lejönni erről a szerről, és elkezdi látni a párját a maga valóságában, az lehet, hogy még egy ilyen nagy mérföldkő tud lenni a kapcsolatunkban, hogyha mondjuk azok a tulajdonságai, amiért megszerettük, hát elkezdenek átfordulni. Még milyen próbatételek lehetnek egy kapcsolat során?
Hát nagyon jól mondtad, mert ez a differenciálódás, ez egy nagy megpróbáltatás minden párnak, nem csak azért, mert a megszeretett tulajdonság lehet zavaró is, az elején lehet nagyon vonzó valami tényleg, ami később idegesítő is tud lenni, de az ideális kép is egy kicsit összetörik, és elkezdem a maga valójában látni a szemét, a jó és a rossz tulajdonságaival együtt, mert nincs tökéletesség, és ehhez tudni úgy alkalmazkodni, hogy nem rögtön lelépek, csak azért, mert a mai modern világban olyan könnyű válni, és el tudom magam oda arra fejlett gondolkodásra juttatni, hogy igazából lecserélhetem a páromat, de a következővel is lesznek gondok. Tehát a saját magam probléma megoldó készségeit kéne inkább fejleszteni. Tehát mindig ezt szoktam tanácsolni. Ezért terápiára menni már nem szabadna úgy tekinteni erre, hogy szégyen, hanem inkább egy tanulási folyamat, hogy de jó, hogy valahol tudom gyakorolni, amit mondjuk lehet nem tanultam meg, vagy nem olyan családból jöttem, vagy nem ösztönösen jön, de milyen méltóság teljes az, hogy teszek a kapcsolatomért ahelyett, hogy inkább lelépjek.
Vagy rossz mintákat hozok, mert hogy azt láttam a családba, hogy mindenki megcsal mindenkit, vagy édesanyám, vagy édesapám alárendelt szerepben volt, és ezek a fajta örökölt sorsok, ugye, amelyről oly sokat olvasunk, a minták, amelyek mellett, vagy mentén párt választunk magunknak, csak hogyha ezek a minták sérültek, és erről mi már sokszor beszélgettünk veled, akkor ugye rossz lesz a példa. Ha meg rossz a példa, akkor hogyan tudjuk ezt jól csinálni? A kedvencem, amikor valaki mondja, hogy hát én egész életemben ezt láttam, hát akkor ez a természetes, ez a normális. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy nem vagyok szerelmes, de szeretem. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett történet, de hogy hogyan tudjuk akkor magunkat leválasztani azokról a mintákról, amelyet akár hozunk a tudatalattiba is, amikor párt választunk. Mert hogy jól kellene választani.
Hát akkor kiragadom a kérdésből a tudatalattit, ahogy megfogalmaztad, hogy hát tudat alatt van, tudatosítani kell. Ez a személyiségünknek az érésében úgyis egy kikerülhetetlen lépcsőfok, tudatossá teszem, és nem feltétlenül hiszek neki. Tehát meg tudom érteni azt, hogy lehet egy belső hangom, ami azt mondja, hogy nekem nem fog sikerülni, vagy engem nem szeretnek. És tudatosítom, hogy ez egy olyan belső hang, ami jött velem tényleg mondjuk a családból, vagy anyukámtól, vagy két generáción, vagy ki tudja hány generáción keresztül is akár, és nem hiszem el igaznak. Csak megtanulok együtt élni azzal, hogy ez is a személyiségem része, de nézzük meg, hogy lehet-e másképp is élni. Nem dacból szembe menni azzal, hogy már csak azért se, vagy én direkt nem olyan akarok lenni, mint anyukám például, hanem csak tudatosítom, hogy mi van bennem, és elkezdek új mintákat kipróbálni. Hogy milyen lenne, ha megtanulnék szeretni? Milyen lenne, ha befogadnám, hogy engem szeretnek, még akkor is, ha szembe megy azzal, hogy én nem érzem magam szerethetőnek. És gyakorlati tapasztalattal nagyon szépen felül lehet ezt írni.
Azt írja nekünk egy hallgató, mi 19 éves korunktól vagyunk együtt, nagy szerelemben, 11 éve házasok, van minden egy jó kapcsolatban, de szerintem a legfontosabb az igazi, őszinte kommunikáció és az együtt töltött minőségi idő. 4 gyerek mellett egyik sem könnyen kivitelezhető, de megoldjuk, mint mindent. És milyen jó, hogyha az ember így tudja lezárni a dióhéjban lévő történetét. Ugye beszélgessetek a házasságotokért, ez a házasság hetének a jelmondata is, és nem véletlen, hiszen lehet, hogy banálisnak tűnik az, hogy beszéljük meg a problémáinkat, de sokszor megoldás tud lenni, ugye?
Határozottan azt szoktam mondani, hogy meg kell tanulni nem csak arról beszélgetni, hogy mit felejtettünk el a bevásárló listáról, de azt is ki szoktam hangsúlyozni, hogy nagyon sokan azért félnek a ilyen önfeltáró beszélgetésektől, mert ott mindig olyan nagyon terhes gondokról beszélünk. És azt szoktam tanácsolni, hogy először kezdjük jobb beszélgető témákkal, és nem rögtön a gondokkal, hogy először a beszélgetés készségét fejlesszük, és nem rögtön a problémákba fejest ugrunk, mert hát azért attól könnyű megijedni.
Meg te magad is mondtad, hogy könnyen váltunk, és én is tapasztalom sajnos a környezetemben, hogy valahogy olyan gyorsan kiszerelmesedünk egymásból, vagy ha nem is voltunk szerelmesek, akkor meg azt mondjuk, hogy hát teljesen rendben van az az életérzés, amelyet éppen érzünk és átélünk, és nagyon sokan újra és újra át akarják érni azt a mámoros szerelmet, amelyet ugye a kapcsolat elején kezdünk el érezni, ennek mondtad a biológiai vetületét és hátterét is, de hogy újra szeretnénk és újra szeretnénk mindig szerelmesek lenni, és akkor keressük az újat, belemegyünk egy újabb kapcsolatba, váltunk újra és újra és újra, keressük a tökéletest. Most ez hová fog vezetni, Andi?
Hát én nem szeretek erre gondolni. Én megmondom őszintén, hogy ez hová vezet. Engem elborzaszt, hogy mennyire elmagányosodott a világunk, és mennyire kapaszkodunk az ilyen szeretetteljes kapcsolatok után, holott azt kellene megtanulni, megőrizni, ami már egyszer megadatott, és nem megijedni attól, hogy kiszeretünk valakiből, hanem tenni érte, hogy visszaszeressünk, de ugyanabba a párba, a partnerünkbe, főleg, ha még gyerek is van. Vegyünk már figyelembe azért egy ilyen dinamikát, hogy akár család is lehet, és ott van egy gyerek, aki ezt elszenvedi. Tehát a biológiát is emlegettem, de még megemlítek valamit. Azért az a mámoros szerelem az elején nagyon sok viselkedésből fakad. Akkor nem vagyunk lusták reggelig beszélgetni, akkor még érdekesnek tűnik a másik, akkor még teszünk érte, hogy másképp viselkedjünk, öltözködjünk, randizzunk, és ezek is kiváltanak nagyon sok pozitív érzést, amit utána a hétköznapi monoton, felelősségteljes életünkbe már nem szoktunk figyelembe venni. És ha ezeket a gesztusokat, viselkedésformákat újra vesszük, akkor nagyon sok hasonló érzést fogunk újra megélni, mint az elején. Hogy nehéz, ez persze, főleg több gyerek mellett, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem nehéz, de azért lehet keretet teremteni erre is. És akkor újra meg újra élnénk jó érzéseket, a kezdeti érzésekhez hasonlóakat, és nem vágyakoznánk annyira más új felé, mert jobban megismernénk, hogy van a saját partnerünkben is új, mert az élet megváltoztat minket. Én most per pillanat két gyerek után nem ugyanaz az ember vagyok, és hogyha férjem kíváncsi rám, akkor most megint újdonságot is talál bennem.
Újdonság. A kedvencem az, amikor valaki azt mondja, hogy értsd meg, hogy nem szeretlek, tehát ezt nem tudom befolyásolni. Elmúlt, nem szeretlek, tovább lépek. Mindkettőnk érdekében tovább lépek. Vissza lehet szeretni valakiben, mert mondod, hogy jó lenne, ha ugyanabban a személyben újra és újra felfedeznénk azt, hogy mekkora kincs, mert hogy valamiért elkezdtük azt a kapcsolatot annó. De hogy akkor ez hogy működik, mert mondom, nagyon gyakran találkozom ezzel a kifejezéssel, hogy elmúlt. Hát értsd meg, hogy ezt nem lehet kontrollálni, a szerelmet nem lehet befolyásolni. Vagy szeretsz valakit, vagy nem szeretsz valakit.
Vannak esetek és esetek, az élet nagy igazságát nem tudom én sem tökéletesen megfogalmazni, de az biztos, hogy ha mind a két ember megpróbálná, akkor lehet, hogy igenis vissza lehetne hozni a szerelmet, de ebben ezt akarom kihangsúlyozni, hogy ehhez két ember kell.
És ez egy hihetetlen nagy munka. Ugye azt is látjuk, hogy a statisztikák szerint azért az utóbbi években eléggé megszaporodott a válások száma, igen könnyen lemondunk a másikról, és azt hiszem, hogy a közösségi oldalak is hozzájárulnak ahhoz, ugye itt a tudatalatti már előkerült egyszer, mert hogy azt látjuk, hogy minden ideális, és minden gyönyörű, és minden szebb, és intenzívebb, és mi a szürke hétköznapokban élünk. Ez is hozzáadódhat szerinted, amiben nem tudom, a filmeket nézzük, idealizáljuk folyamatosan magunkat és a társunkat.
Nagyon felmerül ilyenkor, ha ilyen témáról beszélünk, bennem az a kérdés, hogy tudjuk-e egyáltalán, hogy mire vállalkozunk, mikor belemegyünk egy kapcsolatba. Mert akkor van ez a nagy összetörése az ideális képnek, hogyha egyáltalán nincs is egy reális képen, már a legelejétől sem, hogy mibe megyek bele. Hogy én szeretem ezt az embert, de nem lesz minden napunk pozitív, nem lesz problémamentes az életünk, mit kezdünk egy reális megpróbáltatással, egy betegséggel, egy munkahelyi gonddal, egy gyermekelvesztéssel, traumák érhetnek minket, és ezekben a pillanatokban nem az euforikus szerelem fog egymás mellett tartani, hanem sokkal inkább a támasz, hogy én örülök annak, hogy nem vagyok egyedül. És ez nem ideális, és mégis mennyire emberi. Tehát tudjuk-e, hogy mire vállalkozunk? Én ezt kérdezném meg a pároktól, hogy mibe álltunk bele. Hogy döntsük le saját magunknak először az ideális képünket, formázzuk egy kicsit ma át, és akkor szerintem a társunkat is más filteren keresztül látjuk. Az elvárásaink vele szemben mások lesznek.
Andi, cáfold esetleg meg, vagy egészíts ki, szerinted egy nagy szerelem létezik, sokan mondják, hogy az igazi szerelem, és lehet ezt a szerelmet überelni egy másik szerelemmel, vagy tényleg csak egy nagy szerelmünk van az életben? Te erről mit gondolsz?
Hát a nagy őben nem hiszek.
Uh-huh. Milyen jó, hogy kimondtad?
Hát a nagy őben én kimerem mondani, hogy nem hiszek. Abban hiszek, hogy a nagy ővéi faragjuk egymást folyamatosan, mert annyit változtat az élet rajtunk, hogy folyamatosan csiszolódunk mi is az élettel, és akkor utána még egymással is. Szóval ebben így... Nem, az egy nagy szerelmet azért azt nem tudnám, ezt sem azt mondani, hogy nem létezik egy nagy, de létezhet több is azért, mert a személyiségünk megváltozik. És nem ugyanúgy fogja a nagy szerelmet megérni egy fiatal tinédzser, vagy egy érettebb 30-as. Tehát itt szerintem a személyiségnek, hogy milyen stádiumában vagyunk az életnek, az nagyon nagy befolyásoló tényezővel bír, hogy mi egyáltalán mit értékelünk nagy szerelemnek.